Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Az idei évet döntő mértékben meghatározzák a választások mellett a háborúk. Oroszország-Ukrajna, a tájvani szorosban zajló feszültség, Izrael és a Hamász, illetve most legújabban a jemeni húszik, akik a brit és amerikai haditengerészekkel dacolnak, no meg az egymásnak visszaütő Irán és Pakisztán. A közel-keleti országok háborús válságairól beszélgetünk ma, de az országok mellett ott van az ellenállás tengelye, amelynek vezetője az iráni forradalmi gárda, részei pedig a Hamász, a libanoni Hezbollah, valamint a szíriai és az iraki milíciák, amelyek nem megkerülhetők és amelyek nagyon bonyolítják a helyzetet. A Kolozsvári Magyar Történeti Intézet meghívására tömbösített előadást tartott N. Rózsa Erzsébet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára, a Világgazdasági Intézet munkatársa. Ő a mai napra kész vendége. Jó napot kívánok!
Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
A közel-keleti országok háborús válságai közül a leglátványosabb, a legdurvább az Izrael és a Hamász közötti konfliktus 2023. október 7-e, most 2024. január 19-ét írunk. Hol tartunk most? Mi van most Izrael és a Hamász között?
2023. október 7-én egy olyan váratlan támadás érte Izraelt, amelyre igazából nem voltak felkészülve. Azóta is megy a vita és a vádaskodások, hogy hogy lehet ilyen hírszerzési hiba, hogy következhetett be. De a lényeg az, hogy a Hamász, amely 2007 óta egyedüliként irányítja ezt a bizonyos gázai övezetet, a Hamász úgy döntött, a Hamásznak a katonai szárnya, hogy egészen pontosak legyünk, úgy döntött, hogy csapást mér Izraelre. Jól lehet, és ez a nagy kérdés mindenki fejében, egészen biztosan lehetett tudni, hogy Izrael egy ilyen támadást nem fog válasz nélkül hagyni. És ez valóban így is történt, most már több mint 3 hónapra zajlik az izraeli ellentámadás, amelynek az egyik fő célja a Hamász harcosainak a harcos képességének a felszámolása a gázai övezetben, a másik fő célja pedig, ugye ebben a bizonyos terror támadásban 240 túszt ejtett a Hamász, illetve nem csak a Hamász, hanem egy másik szervezet is, az iszlám dzsihád, ami a térségben működik. Ezen túszok egy része mára kiszabadult, körülbelül kicsit több, mint a fele kiszabadult, de hát még mindig 100 körüli ember van túszként fogságban, illetve pontosan sokakról nem is nagyon lehet tudni, hogy élnek-e még egyáltalán. Hiszen a gázai övezetet érő csapás, válaszcsapás, amelynek során tehát Izrael igyekszik a Hamászt kiiktatni, ez a civil lakosságot is, és az egész, ez egy nagyon-nagyon picike környezet, 40 kilométer hosszú, 6-12 kilométer széles területről van szó. Ugye Magyarországon azt szoktam mondani, hogy 2/3 Budapest az egész terület. Itt él 2,2-2,3 millió ember, és hát a túszok is ugye nyilván ott van fogvatartva, nagyon nincs hova menni, a terület körbe van fallal zárva, onnan kimenni nem lehet. Tehát ha jön a támadás, akkor igencsak felő, és tudunk néhány tragikus esetről, amelyben túszok is életüket vesztették. Tehát ez a kettő cél lenne a Hamásznak, mint katonai veszélyt, mint fegyveres támadást jelentő veszélynek a kiiktatása, és a másik cél lenne a túszok szabadon bocsátása. Ami Izraelben is nagyon nagy vitákat kavar, a túszok lakosság, a túszok rokonai családjai szinte folyamatosan tüntetnek, és azt követelik az izraeli kormánytól, hogy a túszok legyenek az elsődleges, ne a Hamász szétlövése, szétrombolás. És hát azt tudjuk, hogy ebben a 3 hónapja tartó támadás sorozatban, ezzel övezetből most már több mint 24 ezeren haltak meg, akiknek a nagy többsége nő és gyerek, 70%-ot meghaltak és gyerek, mert a civil lakosság olyan kicsi területen ilyen sokan úgy van összezsúfolódva, hogy hát igazából olyan nagyon nem is lehet különbségeket tenni.
Látszik a vége az Izrael és a Hamász közötti konfliktusnak, hogyha már itt tartunk, mert hogy arról vannak, szólnak a hírek, hogy a gázai övezet lassan a földdel egyenlő, a lakóházak 70%-át gyakorlatilag szétlőtték.
Igen, így van. Ebben a pillanatban nem látszik, bár beindult a nemzetközi közvetítő tevékenység. Itt elsősorban a világ az Egyesült Államoktól várná, hogy közvetít, csak az a probléma, hogy az Egyesült Államok a világ nagy részének a szemében olyannyira Izrael mellett kötelezte el magát, hogy ebben a pillanatban legalábbis, amíg ezen nem történik változtatás, addig a világ egy jelentős része számára, és ebbe beleérte a palesztinokat, az arab államokat, muszlim államokat, de afrikai államokat is, amelyek se egyik, se másik, nem tűnik hiteles közvetítőnek. Ebben a pillanatban szeretném hangsúlyozni, ugyanakkor mégis mindenki tőle várná. Két helyi, két régióbeli ország próbál közvetíteni, ez Egyiptom, amely közvetlenül szomszédos ugye a gázvezettel, és az egyik határát kelő, amin kimenni nem nagyon lehet, sőt most nem lehet, de befele itt mennek főleg a segélyszállítmányok, ami nagyon kevés, nem elég. Mégis itt mennek. Egyiptom az egyik, aki közvetít, és próbál mindenáron megállapodásra jutni, hiszen az ő közvetlen szomszédságában zajlik mindez. És a másik pedig Katar, amely a Perzsa-öbölben található kicsi arab monarchia, de Katar az tulajdonképpen az egyetlen ország, amelynek hivatalos csatornái vannak a Hamászhoz, tehát ő hitelesen tud Hamász és Izrael között közvetíteni. Most úgy tűnik, volt ugye egy körülbelül egy hetes szakasz, amikor túszcserére, fogolycserére került sor, humanitárius segélyekről tudtak megállapodni, ez elmúlt, és azóta igazából nem látszik a háború vége, azt látjuk, hogy izraeli csapatok egyre délebbre vonulnak a gázai övezetben, még a kezdet-kezdetén ugye az volt, hogy vonulja a lakosság, menjen le az északi részből a déli részbe, mondom, nagyon pici területről van szó. Most már a déli részben is zajlanak a hadműveletek, a Hamász harcosait és vezetőit keresik, illetve próbálják kiiktatni az izraeli hadsereg. Úgyhogy tulajdonképpen nem látható, hogy bárki akár csak tűzszünetről is beszélne izraeli oldalról. Izraeliek időnként fölvetik, akkor meg éppen a Hamász oldalán volt elutasító magatartás, de ez folyamatosan változik. A Hamász ajánlja a túszokat cserébe az izraeli börtönökben levő palesztinokért, akik között szintén nem csak harcosok vannak, hanem az ő családjaik is. Tehát a helyzet nagyon nehéz, ebben a pillanatban nem látszik. Ami látszik az az, hogy az izraeli hadsereg bizonyos alakulatokat elkezdett kivonni a gázai övezetből, és ennek valószínűleg az az oka, hogy a másik nagy palesztinok által lakott terület, ami Izrael által megszállás alatt van, Cisziordánia, vagy angolul West Bank, tehát a Jordán folyó nyugati partja. Itt is a helyzet, a biztonsági helyzet egyre élesedik, és hát Izrael folyamatosan figyeli azt is, hogy Libanon felől nem érkezik egy csapás, annak ellenére, hogy a libanoni síta Hezbollah félig állami, félig milícia szervezet vezetője többször is elhatárolódott attól, és azt mondta, hogy ők nem fognak beavatkozni.
Enrózsa Erzsébet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára, a Világgazdasági Intézet munkatársa, a mai napra kész vendége, a közel-keleti konfliktusokról beszélgetünk. Izrael kire vagy mire számíthat a mostani konfliktusban? Itt nem arról van szó, hogy bárki Iránt leszámítva, gondolom, a Hamász támogatására sietne, de azt látjuk, hogy a nagyszámú civil áldozat miatt azért nincs osztatlan sikere az izraeli ellentámadásnak.
Hát azt gondolom, hogy az első pillanatban, tehát amikor a Hamász által végrehajtott terrortámadás történt, akkor a világ, mondhatjuk majdnem az egésze, de túlnyomó nagy része Izraellel szimpatizált. Ugye a terrortámadások azok mindenki számára fenyegetést jelentenek, ezt senki nem szereti. Az arab országok sem. mindenkinek vannak helyi terror problémái, vagy voltak, tehát a szimpátia Izraellel volt. Egészen addig, amíg az első kórházat találat nem érte, illetve az azóta zajló hadműveletek alatt elég jelentősen megfordult. Izrael igazából magára számíthat, és ez az izraeli védelemnek is az alapja, hogy Izrael meg tudja védeni magát, és meg akarja védeni magát. Ez az izraeli legalapvetőbb, mondjuk úgy, hogy doktrína. Természetesen nagyon fontos számára az Egyesült Államok mögötte áll, és az Egyesült Államok támogatja. Igen ám, de hát mind a mellett, hogy Izrael állam mellett áll az Egyesült Államok, hiszen terrorveszély, hiszen terrortámadás érte, emellett a Biden kormányzat most már igen komolyan szót emel, és hát próbálja az izraeli vezetést rávenni arra, hogy a hadműveleteket fejezzék be, humanitárius katasztrófa van, pillanatok alatt kitörhet egy olyan járvány, ami a gázai lakosság negyedét kiírtja, eltűnteti a föld felszínéről, és nem segít az sem, hogy az izraeli kormány bizonyos tagjai azok olyan kijelentéseket tesznek, amelyek hát a mi általunk megszokott nemzetközi rendszerben nem elfogadottak. Biden kormány különösen érzékeny ilyenekre, a palesztinokat nem embereknek, hanem állatoknak nevezik, stb. Kormánytagok, izraeli kormánytagok. És ugye ott van az izraeli társadalomnak egy igen jelentős politikai erővel rendelkező csoportja, a konzervatív vallásos közösség, ezen belül is az izraeli telepesek, akik közül már többen nyilvánosan is szót emeltek, hogy akkor ők majd mennek be Gázába, és telepeket hoznak ott is létre, pucolják ki onnan a palesztinokat, söpörjék ki, és ugye elég sokat vitatott kérdés most az, hogy a palesztinokat Gázából átköltöztetni valahova máshova, ebben senki nem akar segíteni, hiszen ezek az emberek, ezek a családok van, akihez akkor már harmadszor kellene, hogy elmeneküljön az otthonából, úgyhogy ehhez nem akarnak asszisztálni. Na most Izrael egyre inkább egyedül marad a világ közvéleményébe, ami érdekes módon nem jelenti azt, hogy azokkal az arab országokkal, amelyekkel akár az elmúlt években kapcsolatokat épített, hogy ezek a kapcsolatok megszűnnének, inkább csak azt mondhatnánk, hogy megtorpannak, és ezeknek a nyilvánossága az nyilvánvalóan most kevésbé lesz látható, hiszen azért az arab kormányoknak is a saját közvéleményükre reagálniuk kell. Tehát az arab-izraeli kapcsolatokban most egy ilyen mosolyszünet és szünet áll be, nem is nagyon következhet más. Kérdés, hogy a világ más részei hogy reagálnak, és hogy ki segíti a Hamászt. Hát ugye a mai nemzetközi rendszerben, és különösen a Közel-Keleten nem csak állami tényezőkről kell beszélnünk, hanem vannak félállami tényezők. Az előbb említettem Libanonban a síita Hezbollahot, amely bennül a libanoni kormányban is politikai pártként, libanoni parlamentben is. Tehát félállami tényezőnek nevezhetjük, mert közben azért egyfajta paramilitáris tevékenységet is folytat időnként, vagy egy szárnya folytat ilyen tevékenységet, vagy ott vannak ezek a bizonyos milíciák, amelyek vagy vallási színezetekben szerveződnek, vagy egyéb színezetekben szerveződnek, és hát ezekkel Iránnak egy elég kiépült kapcsolata lett mára, ugye ezt hívják az ellenállás tengelyének, amelyben állami szereplők is benne vannak, hiszen félig meddig az iraki kormány, sokkal inkább, mint félig meddig a szíriai kormány, a Hamász benne volt, a Hezbollah benne volt, de van egy csomó, hogy mondjam, nem állami tényező, ezek a milíciák, Irakban sokan vannak, vagy akár a húszik Jemenben, akik szorosabban, lazábban, inkább lazábban Iránnal is kapcsolatban állnak. Na most ezt nem úgy kell elképzelni, hogy Teheránban valakinek eszébe jut, hogy kiad egy utasítást, és akkor azt majd a Hamász végrehajtja. Itt én sokkal inkább arra kell gondolni, hogy ez egy ilyen laza szerveződés, Irán támogatást ad, pénzt, ötleteket, kiképzést, akár hírszerzési információkat, fegyvereket időnként, amikor ennek az átjuttatása sikerül, de azután ezek a szervezetek általában maguk döntenek arról, hogy ők mit lépnek, mikor, hogyan, és pontosan ebből adódott most, ezután az Izrael elleni terrortámadás után egy nagyon nagy felháborodás, nemzetközi visszhangja is volt, amikor ezeknek a milíciáknak egy része kifejezetten haragjuknak adtak hangot. Micsoda dolog az, hogy a Hamász itt neki megy Izraelnek, és anélkül, hogy nekünk bármit szólna, és utána elvárja, hogy mi is. Hát mi nem. Úgyhogy nem úgy kell elképzelni ezt, mint hogy valaki irányítja, és akkor ez egy összeszervezett szervezet. Inkább ilyen érdekazonosságok adódhatnak, elfogadják a segítséget Irántól, de egyébként adott esetben mástól is, de a saját érdekeik szerint fognak fellépni a saját maguk által meghatározott időpontban és módszerrel. Lehet, hogy ez éppen akkor egybeesik az iráni érdekekkel, de nem feltétlenül biztos.
Említett ön az ellenállás tengelyét, amelynek a vezetője az iráni forradalmi gárda, a részei pedig a már említett Hamász, a libanoni Hezbollah, valamint a szíriai és az iraki milíciák. A térségben ott van nagyon-nagyon fontos országként a már említett Irán, de ott van Szaúd-Arábia is. Nekik a vélhető szándékuk, a vélhető érdekük ebben a konfliktusban megvan, vagy jó nekik az, hogyha feszültség van, és az már elég?
Én azt gondolom, hogy a szaudiaknak ez most nagyon nem jó, két szempontból sem, bár őket úgy közvetlenül ugye nem érinti, távol vannak ettől a konfliktustól. Nem jó nekik azért, mert amerikai közvetítéssel és nagyon erős amerikai nyomás alatt már hónapok óta zajlottak a tárgyalások, hogy Szaúd-Arábia is megállapodik Izraellel egy ilyen úgynevezett Ábrahám megállapodás keretében. A szaudiak nagyon komoly feltételeket diktáltak az amerikaiaknak, hogy mit követelnek ezért cserébe az amerikaiaktól, és emellett a követelések mellett szerepelt a napirenden a palesztin állam kérdése is. Na hát most ez előreugrott a listán, és nagyon erőteljesen jelen van. A másik, ami miatt ugye nem jó, hogy Szaúd-Arábia az elmúlt évtizedben, vagy talán két évtizedben, tehát a 2000-es években egyre inkább az arab világ és Mekka és Medina miatt az iszlám világ vezetőjeként tűnik fel. Na most ehhez képest ez a konfliktus nagyon-nagyon rossz, hiszen hát ő Szaúd-Arábiának ebben a funkciójában a palesztinok sorsa miatt nagy felelőssége is van. Úgyhogy ez egy ilyen kettősség, amiben most viszonylag visszafogottan halljuk a szaudi álláspontot. Ráadásul van ennek egy leágazása, ami ugye az utóbbi egy-két hétbe került előtérbe. Szaúd-Arábia évek óta háborút folytat Jemenben, éppen a húszik ellen, amely háborút már nagyon szeretné befejezni, és most már majdnem egy éve egyfajta tűzszüneti megállapodás van, hogy egymást nem támadják. Igen ám, sőt, ebben az Egyesült Államok nagyon erősen nyomást gyakorolt Szaúd-Arábiára, hogy fejezze már be ezt a jemeni háborút. Igen ám, de most ezek a húszik, akikkel a szaúdiak nagyjából egyfajta tűzszüneti állapotba jutottak végre annyi év után. Ezek a húszik most, ahogy ön is említette a bevezetőjében, brit és amerikai hajókat, illetve izraeli érdekeltségű hajókat támadnak a Bab el-Mandebba, ugye délről a Vörös-tenger bejáratánál. Ezzel az egész világkereskedelemben egy óriási fennakadást okozva, az olajárak egekbe szöknek, és a többi okozva, ami viszont pedig amerikai érdek lenne, hogy a szaúdiak is akkor lépjenek fel a húszik ellen. De hát eddig azért nyomták őket, hogy jusson már a helyzet nyugvópontra. Úgyhogy van ebben itt szaúdi érdek, csak a nagy ügyhöz képest, a Gázához képest ez egy picit távolabbinak tűnik, de ez sem független Gázától, hiszen a húszik egyértelműen a gázai övezet lakosságával, a palesztinokkal való szimpatizálás miatt kezdték el ezeket a támadásokat.
Mi történhet a háború lezárása után? Most ugye tudjuk azt, hogy a háborúnak akkor lesz vége, legalábbis ez Izrael álláspontja, amikor eltörli a Hamaszt a föld felszínéről, de második Abdullah Jordán király azt mondta, hogy nem lesz béke a Közel-Keleten, mindaddig, amíg nem alakul meg egy független part. Most ettől úgy látom, hogy az elmúlt időszakban nagyon-nagyon messze vagyunk, talán messzebb, mint az utóbbi 50 évben bármikor.
Igen, ez így van. Ugye az utóbbi évek abba, most már tudjuk, téves hitbe ringattak minket, hogy palesztin állam nélkül is lehet béke a Közel-Keleten, hiszen az arab országok sorban állapodtak meg Izraellel, hiszen a palesztinokról már nem is hallottunk, legalább ugye már az arab tavasz óta biztosan, hogy nem volt a napirenden, nem is látszottak, nem is hallottunk róluk. Na hát most kiderült, hogy ez egy téves feltételezés volt. Ugyanilyen téves feltételezésnek tartom azt, ami most sokszor úgy tűnik, hogy ha a helyzet Gázában megoldódik, akkor ez az egész kérdés meg van oldva. Szerintem ez nem így van. Egyrészt azért, mert a Hamász nem csak gázai övezetben van jelen, Cisziordániában is, akár Kelet-Jeruzsálemben is, és most a nagy szimpátia elég jól megmutatta, hogy a Hamásznak a gázai övezetben lement a támogatottsága, hiszen miattuk lövik a lakosságot, de más területeken meg nagyon erősen felment, mint egyetlen tényező, amely képes fellépni Izraellel szemben. Hogy a háborúnak mikor lesz vége, én hajlanék arra, amit Abdullah jordániai király mond, hogyha lesz palesztin állam. Csak az a probléma, hogy nem látom a realitását, nem látom megvalósíthatót. Hiszen egy államnak terület kell. A gázai övezet, mint mondtam, nagyon pici. Cisziordánia ennél nagyobb, az igaz, de Cisziordániában éppen a Netanyahu kormányok alatt, és ugye Benjamin Netanyahu már 16. éve kormányzó miniszterelnök Izraelben, éppen a Netanyahu kormányok alatt a zsidó telepesek földfoglalását Izrael állami politika szinten támogatta. Tehát Cisziordánia az úgy néz ki, mondjuk úgy, mint egy ementális rajt. Tehát tele van, 144 zsidó telep van ezen a területen, ez sem túl nagy terület azért. Ezeket fal és kerítés veszi körül, az ezeket Izrael állam nemzetközi jogilag elismert területével összekapcsoló utak is fallal vannak, kerítéssel vannak elkerítve, egyértelműen biztonsági okokból, és tulajdonképpen azt lehetne mondani, hogy hát jó, vonják ki innen a telepeseket, ezt én azt gondolom, hogy nincs olyan izraeli kormány, amely ezt megléphetné, hiszen ez az a terület, Judea, Szamária, ahol a messiás vissza fog térni. Most egy olyan izraeli környezetben és egy olyan izraeli politikai helyzetben, ahol a vallásos, konzervatív zsidó vallásos közösségeknek az utóbbi évtizedekben nagyon-nagyon jelentősen megnőtt a politikai ereje és a jelenléte, képviselete, szerintem ezt nem lehet meglépni. De akkor meg hogyan legyen palesztin állam? Tehát terület nélkül nyilván nem lehet. Úgyhogy természetesen mindenki most újra a palesztin államról beszél, valószínűleg ez lenne a kiút, de nem látom megvalósíthatónak.
Zárásként, utolsó kérdésként, ugye szó volt arról, hogy a jemeni húszik dacolnak a brit és amerikai haditengerészekkel, és szinte biztos, hogy Iránnak az érdeke az, hogy a már említett világkereskedelmi káosz az kitörjön. Az Irán és Pakisztán közötti határvillongás, ez nem új, de hogy a legsúlyosabb eset az elmúlt időszakból. Az eszkaláció veszélyével számolni kell, de lehet háború a két ország között ön szerint?
Én azt gondolnám, hogy nem, és itt én egy picit más kontextusba helyezném. De akkor, amikor például Izrael fenntartja magának a jogot, de amúgy Törökország is, csak úgy csöndben mondom, hogy ha határon átcsapva próbál olyan terrorista vagy terroristának vélt, hangsúlyoznám, vélt célpontokat eltalálni, ahonnan őt támadás éri. Hát iránt az utóbbi néhány évben, de akár nemrégiben is több ilyen támadás is érte, és tulajdonképpen az a most a szakértőknek az álláspontja, hogy ezekre lenne az válasz, hogy érte őket támadás. Ugye Irakban például az amerikaiak likvidálták az iszlámgárda vezetőjét ezelőtt 4 évvel. Ígérte, hogy lesz csapás, nem nagyon volt semmi. Ja, most volt Irakban is csapás. Irán és Pakisztán számára közös fenyegetés egyébként a határon átnyúló hatalmas belúcs, vagy nagy belúcs kisebbség és közösség, amelyek szeparatista mozgalomban is működnek, és időnként támadásokat hajtanak végre, fegyveres támadásokat. Most Irán azt mondja, hogy ő az egyik ilyen csoportot támadta meg a pakisztáni határ túloldalán, aztán, hogy éppen ezért mondtam, hogy vélt célpontokat, most éppen ezt találta el, vagy sem, és ugyanúgy Szíriában is, tehát, hogy most úgy tűnik, hogy hirtelen egyszerre az irániak több országhatáron túli támadást intéztek, de azt gondolják a szakértők, hogy ez most annak a megmutatása, hogy na jó van, hagyjatok már, hát mindenki ide jár, és rajtunk hajt végre terrorcselekményeket, így civil lakosságunkat érint. Ugye a legutóbb éppen ennek az említett iszlámgárda tábornok halálának a 4 éves évfordulójáról emlékeztek meg a temetőbe, amikor ott érte őket egy terrortámadás, és majdnem 100 ember meghalt. Hát milyen dolog az már temetőbe egy gyászfertartáson terrorcselekményt végrehajtani? Én nem is tudom, hogy volt-e már erre példa. Biztos, hogy nagyon, nagyon nehezen értelmezhető. Úgyhogy azt gondolják, hogy az irániak most így ezért több hely fele is, ahonnan őket érte általuk terrorszervezetnek nyilvánított szervezet részéről csapás, ilyen helyekre csaptak oda. Hát ugye Pakisztánnal az azért külön érdekes, mert előtte nap ültek a davoszi csúcson együtt, tárgyalt a pakisztáni meg az iráni külügyminiszter, ha jól emlékszem, meg éppen tárgyalni volt az egyik iráni főképviselő, éppen megállapodtak valamiről, tehát ez egy nagyon furcsa dolog ez a Pakisztán, de teljesen egyértelműnek gondolom, hogy Irán senkivel sem akar háborúzni, ilyen nyílt nagy háborút senkivel sem, és nem gondolom, hogy Pakisztán is. Pakisztánban most vannak választások, nem? Vagy most lesz. Tehát, hogy nem gondolom, hogy állami tényezők részéről én nem gondolom, hogy bárki háborút akarna bárkivel.
De hogy a Közel-Keleten háborúk, konfliktusok lesznek, és ezek kihatnak Európára is, tetszik, nem tetszik nekünk, beszélnünk kell ezekről. Enrózsa Erzsébet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára, a Világgazdasági Intézet munkatársa. Köszönöm, hogy itt volt a Naprakészben, és válaszolt a kérdéseimre.
Köszönöm.